Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Máté evangéliumában, a 25. fejezet 31. versétől a 46. versig a következőképpen. Jézus ezt mondja: amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsőséget trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet. Ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így szól majd, így felel majd nekik: bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak eggyel is, a legkisebb atyám fiai közül velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: menjetek előlem, átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik: bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban van egy régi angol kifejezés, amely így szól, hogy nézz szembe a zenével. Történt egyszer, hogy egy fiatal ember szeretett volna csatlakozni a birodalmi zenekarhoz, szeretett volna játszani a király előtt, igen ám, de semmilyen hangszeren nem tudott, viszont a szaktudásán kívül, vagy annak ellenére, hogy az nem volt a zene terén, volt neki befolyása, gazdag ember volt, úgy, ahogyan ma is sokan ezt használják fel annak érdekében, hogy valahol előbbre jussanak, és éppen ezért kikövetelte magának, hogy játszhasson ebben a zenekarban. A karmester megengedte neki, hogy a második sorban üljön, kapott egy fuvolát, és amikor a karmester intett és kezdték a zenét, akkor felemelte a fuvolát, szépen ráhelyezte a kezét a fuvorára, az ujjait úgy, ahogyan kell, csücsörítette az ajkát és mozgatta az ujjait, tisztára azt a benyomást keltette, mint aki játszik. Csak éppen a hangszer nem szólalt meg, de hát a zenekarban ugye ez nem volt feltűnő, hiszen nem csak ő volt a fuvolás. Ez a színjáték, ez a megtévesztés 2 évig tartott, aztán az történt, hogy a karmester nyugdíjba ment, és egy új karmester kapott a zenekar, aki viszont azt igényelte, hogy mindegyik zenészt külön-külön meghallgassa, lássa azt, hogy ki felel meg az elvárásainak, és ki az, akit el kell küldeni. Az álfúvolás természetesen rettentően berezelt, és betegnek tettette magát, de a kirendelt orvos megállapította, hogy kutya baja nincsen, úgyhogy meg kellett jelennie az új karmester előtt, és szégyenkezve be kellett vallania, hogy ő tulajdonképpen egy szélhámos. Innen ered ez a kifejezés, néz szembe a zenével. Szembe kellett néznie a zenével. Amikor keresztjén körökben az ítélettel találkozunk, amikor az ítéletről van szó, ami hasonló történik, vannak a zenekarban szélhámosok, és vannak a zenekarban azok, akik játsszák a zenét, szembenéznek a zenével, és előbb-utóbb jön a karmester, és kikérdez bennünket. A keresztény életnek a különböző mozdulatait rendkívül könnyű elsajátítani. Nagyon könnyű elsajátítani azt, hogy valaki eljön a templomba, nagyon könnyű elsajátítani azt, hogy elővesszük a Bibliát, imádkozunk. Még azt is könnyű elsajátítani, hogy most feljövök a szószékre, és prédikálok. Emlékszem, egy korábbi felügyelőm azt mondta, hogy hát tulajdonképpen prédikálni én is tudnék. Tehát nagyon könnyen el lehet sajátítani a különböző mozzanatokat. Sokan el is játsszák ezeket a mozdulatokat. Viszont az elkülönítés arról szól majd, hogy kik voltak az igazi zenészek, és kik voltak a csalók. Mi az alapja ennek a szétválasztásnak? Mi az alapja az ítéletnek? Az, hogy milyen szépen mondtuk el a hitvallást. Az, hogy milyen szépen imádkoztunk. Az, hogy mennyit adakoztunk. Vagy az, hogy 2000-ben a népszámlálás idején hányan vallották magukat keresztjének? Körülbelül 70%. Ez lesz a szétválasztásnak az alapja. A 70% jut az örök életre, a 30% pedig jut a kárhozatra? Vagy az lesz az alapja, amikor rákérdeztek, hogy ki az, aki gyakorló keresztény, itt azt értették rajta, kérdezők és meghallgatottak válaszadók szintén, hogy templomba járó, imádkozó emberek, tehát hogy ez a 10% lesz hozzávetőlegesen az, aki a jobb oldal kerül, és a 90% a bal oldalra? Jézus szerint nem ez a gyakorló kereszténynek a kritériuma. Jézus szerint a gyakorló kereszténynek az a kritériuma, hogy gondoskodik a rászorulókról. Persze itt lehetne mondani azt, hogy nem egyszerű dolog gondoskodni. Nem egyszerű dolog meglátogatni valakit, aki börtönben van. Talán erre lesz majd lehetőségünk majd a következőkben, hiszen tudjuk, sokszor elmondtam, hogy milyen nagyszerű ébredés van kibontakozóban a Váci Fegyházban, és lehet menni látogatni, és 80 fős biblia kör működik, bármely gyülekezet örülne egy 80 fős biblia körnek. Nem egyszerű dolog meglátogatni egy börtönben lévőt, nem egyszerű dolog elmenni egy beteghez a kórházba. Mit mondjunk akkor? Nem egyszerű dolog segíteni annak, aki hajléktalan, annak, aki nyomorog. Lehetne tapasztalatokat megosztani, ne pénzt adjunk, hanem természetbeni adományt adjunk inkább, ne ismeretleneket segítsünk, hanem ismerősöket személyesen karoljunk fel. Sok-sok mindent el lehetne mondani, sok-sok hasznos tanácsot. De az is igaz, hogyha azt mondjuk, hogy úgysem tudjuk megoldani a világ összes gondját, baját, összes kérdését, nyomorúságát. Hadd szemléltessem ezt egy anekdótával, amely szerint az ENSZ egy világméretű felhívást intézett, illetve felmérést intézett, ezzel a kérdéssel, hogy kérem, mondja meg őszintén a véleményét arra nézve, hogyan lehetne megoldani az élelmiszer hiányt a világ többi részén. Ez az egész felhívás, felmérés kudarcba fulladt, mégpedig a következők miatt. Afrikában nem tudták, mit jelent az, hogy élelmiszer. Kelet-Európában nem tudták azt, hogy mit jelent őszintén. Nyugat-Európában nem tudták, mi az, hogy hiány. Kínában nem tudták megmondani, mi az, hogy vélemény. Közel-Keleten nem tudták megmondani, hogy mit jelent az, hogy megoldás. Dél-Afrikában nem tudták megmondani, mit jelent az, hogy kérem. És az Egyesült Államokban nem tudták megmondani, mit jelent a világ többi része. Ez csak egy nagyon vicces, jelentőség teljes mondani valóval megállapítás, hogy mennyire nehéz megoldani a világnak a problémáit. Viszont azt lehet tudni, hogy a másik ember hiánya az valamennyiünk hiánya. És hogy a másik ember éhezése mindannyiunk éhezése. Ezt kicsit akkor érezzük meg, amikor látjuk a híreket, a képkockákat, tapasztaljuk magunk körül, mi történik, és érezzük, hogy ez mennyire megterhelő. Érezzük valahol azt, hogy mindannyian összetartozunk, és felelősek vagyunk minden emberért. Erről szól a szegény John és Árnikában az a rész, amely a 12 nagyon testvérről szól. Aki nem ismeri, csak röviden elmondom, hogy szegény John és Árnika már éppen hazafelé tartanak. Árnika, mint kacsa van Johnnynak a hóna alatt, és betérnek a 12 nagyon testvérnek a barlangjába, ahol 11 testvér találnak, meglehetősen mogorván ülik körül az asztalt, és szegény Johnny illendően köszön, belép, éppen egy pohár vizet kért volna. Amikor mind a 11 testvér fájdalmasan fölordít, és a lábához kap, és elkezdenek kiabálni, az ostoba, a fajankó, az ügyetlen két balkezes. És akkor néz rájuk, szegény Johnny, hogy mi van, megbolondultatok? Akkor kérdezik a testvérek, hogy megbolondultunk? Megbolondultunk? Dehogy bolondultunk meg, csak az a két balkezes a lábára ejtette a fát. Kicsoda? Kérdezi szegény Johnny. Hát a 12. testvérünk elment az erdőbe fát vágni, és puff, ajjaj, a lábunknak annyi, mert a lábára ejtette a fát az ostoba. Honnan tudjátok? Hát azt mondja, nem tudod, hogy átok ül rajtunk? Ami az egyikünknek fáj, az a másikunknak is fáj, a többi 11-nek. Ez rettenetes átok. Képzeld csak, hogy milyen rettenetes, szörnyű az életünk. Mikor ez a nyavajás itt mellettem bele esett a folyóba, és nem tudott úszni, ott fuldokolt a folyóban, mi is ott fuldokoltunk valamennyien a szárazon. A másik azt mondja, éppen te beszélsz, tegnap te lezabáltad magadat, és egész éjjel fájt a gyomrú miattad, te lóbelű, minek zabálsz annyit? Lehetne még sorolni a példákat, mik történtek ezzel a 12 nagyon testvérre, akik érezték azt, ami a másiknak fájt, az, ami a másiknak rossz volt. Aztán tovább megy a történet, hogy most érzik, hogy felveszi a 12. testvér a fát a vállára, elkezdenek jajgatni, hogy fú, de köcsörtös ez a fa, fú, de nyomja a vállamat. Egyszer csak megszólal Árnika, aki ugye ott van kacsa képében, Johnny hóna alatt, és azt mondja, nem szégyelitek magatokat? Hát hogy? Hát miért? Hát azt mondja, ti lennétek a világ legboldogabb testvérei. Ti lehetnétek a legboldogabb testvérek, hogyha egymásnak segítenétek. Hiszen érzi, hogy érzitek azt, hogy mikor rossz a másiknak, és együtt tudnátok rohanni és segíteni. És akkor a 11 testvér megérti mindezt, és amikor a következő akciója van a 12. testvérnek az erdőben, akkor egy akarattal rohannak, és vállukra emelik a fát, és nem érzik a fának a súlyát. Mert együtt csinálják, együtt hozzák. Azt hiszem, hogy mi is hasonlóak vagyunk, így vagyunk megalkotva. Mi ilyen 12 nagyon testvér vagyunk. Lehet úgy tekinteni ezt, hogy átok ül rajtunk, de jobban járunk, hogyha úgy tekintünk erre, hogy egy áldás ül rajtunk. Érezzük azt, hogyha valakinek a gyülekezetben valami fáj, és oda tudunk rohanni és segíteni neki. Érezzük azt, hogyha valamit kell tenni a gyülekezetben, és oda rohanunk és együtt tesszük, és mennyivel könnyebben megcsináljuk, mint hogyha egyedül csinálná valaki vagy ketten. Érezzük, hogy valaki valamit elhibázott, és akkor nem azt csináljuk, hogy elkezdünk mindenfélét kiabálni rá, hogy milyen fajankó, hanem oda rohanunk és segítünk rajta. Azt mondja az egyik testvér, szegény Johnnynek és Árnikának, amikor Árnika változik át emberré, és a Johnny pedig kacsává, hogy hát nem félsz attól, hogy egyszer az ott a hónod alatt ő lesz az ember, és majd elhajít téged, és úgy ott hagy, hogy azt sem mondja, hogy fa papucs, ott maradsz, és örökre kacsa maradsz. És akkor azt mondja Árnika, hogy na látjátok, ez a ti bajotok. Mert nekem eszembe se jut, hogy ott hagyjam a Johnnyt. És a Johnnynak eszébe sem jut az, hogy ott hagyjon engem. Tudom, hogy az, ami bajunk, hogy mindig arra gondolunk, hogy miért nem a másik jön, miért nem a másik csinálja, miért nem a másik gerebjézi, miért nem a másik gondolkodik, miért nem a másik adakozik. Ez a mi bajunk. Hogyha így gondolkodunk, akkor átokül rajtunk. Ott hagyjuk egymást a bajban. Pedig a világ legboldogabb emberei lehetnénk. Jézus itt jár közöttünk. Ez viszont egészen bizonyos. Jézus itt jár közöttünk, méghozzá arról szól a példázat, hogy benne él mindegyikünkben. Mindegyikünkben ott él, és amikor a másiknak segítünk, akkor Jézusnak segítünk. Amikor a másikat magas lóról lejtjük, akkor Jézust gyalázzuk meg. Amikor valamit megteszünk a másikkal, Jézussal tesszük, amikor nem tesszük meg, akkor Jézus érzi úgy magát, ahogyan János evangéliumában olvassuk, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Hányszor maradt hoppon Jézus a mi családunkban, mi településünkön? Hányszor marad hajlék nélkül? Lehet, hogy olykor nem tudunk segíteni, mert elmondtam, nehéz dolog ez. Lehet, hogy olykor nem úgy sikerül, mint ahogyan szeretnénk, de figyeljük meg, Jézus nem sok-sok jó cselekedetről beszél. Azt mondja, ha egyel megtettétek, akár csak egyel is megtettétek, a legkisebbek közül velem tettétek meg. Nem a cselekedetekből való megigazulásról van is szó, hanem a lelkületről. Arról, hogy mennyire érzem a felelősséget a másik ember iránt. A hozzáállás a döntő. Szánom-e a másik embert, akinek valami fáj, valami nehéz. Gondolkodom-e azon, hogy hogyan segítsek rajta, és aztán elindulok, cselekszem-e? Jézus a szándékot nézi, nem a mennyiséget. Akár csak egyel megtettétek, velem tettétek, megmondja. És ez így történik a családban, így történik a gyülekezetben, hogyha valami fáj az egyiknek, akkor odarohanunk 20-an vagy 100-an, hogy segítsünk, akkor sokkal könnyebb lesz az élet, akkor áldás lesz az élet. Tudom, hogy nem lehet megoldani világméretekben, országos szinten sem talán. Talán merjünk gondolkodni először családi szinten, és hogyha már családokban jól megy, akkor gyülekezeti szinten is jól fog menni, és aztán majd talán gondolkodhatunk azon, hogy a településünkön hogyan menjen ez, de először a családi szinten gondoljuk végig ezeket a dolgokat. Úgy, ahogyan a 20. század elején Batthyány Strattban János, bocsánat, László tette ezt, amikor megkapta az apai örökséget, akkor a kastélya mellett egy kórházat indított, 20, majd később 30 férőhelyjel. Aztán később a Körmendi kastélya mellett is alapított egy kórházat. És elsősorban a szegényeket látta el. Nem kórházi ágyakat épített le, hanem új kórházi ágyakat létesített. És ráadásul nem állami pénzekből finanszírozta ezeknek a kórházaknak a fenntartását, a saját vagyonát emésztette fel ezeknek a kórházaknak a működtetése, szemműtéteket végzett, és a gazdag embereket, akik fizetni tudtak, azokat inkább elküldte más orvosokhoz, és naponta 60-100 szegény beteg látogatta a kórházát. 1921-től kezdve évi körülbelül 5000 beteget látott el, és összesen mintegy 30 000 szemműtétet végzett. Saját maga költségein alkalmazott orvosokat később, ápolónőket, segítőket. És mi mondtam, a vagyonát ez emésztette fel, az állam mégis a teljes vagyonára vetette ki az adót. És ezt ki is fizette. Miért? Nem volt ideje utána járni, hogy ez nem igazságos. Ő ezt tudta megtenni. Ilyen módon tudott segíteni a rászorulókon. Elindult egy családi vállalkozásként. Kiteljesedett egy nagyobb mértékű projektben. Mi is saját családi kereteinken belül indulhatunk el. Ítélet az lesz, úgy fogalmaztam magamnak, ítélet lesz, van és volt. Lesz, és most, amikor hozzáállunk egymáshoz, ahogyan hozzáállunk egymáshoz, ledorongoljuk, megítéljük, segítünk, jó szóval illetjük, ennek alapján munkáljuk ki a jövőbeli ítéletünket. Ezért mondja Jézus, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. Nagyon vigyázzunk. Ítélet most van. Ahogyan beszélünk, ahogyan gondolkodunk, amilyen lelkülettel vagyunk a másik ember iránt, ezzel munkáljuk ki az ítéletünket a jövőben. Ennek alapján leszünk jobbra-balra állítva. És ítélet volt. Mert Jézuson csattant az ostor, Jézust ítélték el, azért, hogy számunkra egy új hozzáállást ajándékozzon, hogy ne csak üljünk a zenekarban, hanem játsszuk a ránk kiosztott szólamot. Hogy játsszuk a gyülekezetben azt a feladatot, amelyet az Isten ránk bízott. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked azt a szólamot, amelyet ránk bíztál. Kérünk, ajándékozz nekünk szent lelkedet, ad nekünk ajándékodat, karizmádat, hogy ne csak üljünk a zenekarban, hanem megéljük a hitünket, gyakorló keresztényekké váljunk, és ezen keresztül munkáljuk azt az ítéletet, amely te kegyelmedből jobbra állít majd bennünket. Köszönjük, hogy Jézusunk, te meghaltál értünk, eleget tettél, és azért jársz közben, hogy megmeneküljünk. Amen. Most a 258-as ének első versét énekeljük el, és majd a hirdetést követően a többi verszakot.